Itt van Lú, beszélgetés életről és a Szentírásról. Nógrádiné Kovács Alexandrával, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Vakmisszió misszió vezető lelkipásztorával Miklódi Márta beszélget. Az interjú első részét hallják.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban Nógrádiné Kovács Alexandra nagy tiszteletű asszonyt, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Vakmisszió misszió vezető lelkipásztorát. Köszönjük szépen, kedves Alexandra, hogy elfogadta a felkérést, és örömmel vállalta a beszélgetést hitről, Isten vezetéséről az életében.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nagy örömmel jöttem, köszönöm a meghívást.
Nagyon szép és nemes hivatása van, látássérültekkel foglalkozik, ami azt jelenti, hogy empátiát, teljes odafordulást, együttérzést kér öntől. Ezt a lelkületet, ezt már a szülői házból hozta?
Igen, a szüleim vallásos nevelésben részesítettek. Kecskeméten születtem, katolikus családba, és az Isten felénk irányuló szeretetét már gyermekkoromban is megtapasztalhattam. A szüleim rendszeresen vittek vasárnaponként misékre, mindig mentünk a templomba, az iskolai oktatás keretén belül hittanórákra jártam, a nyár nagy részét hittantáborokba töltöttem, úgyhogy már gyerekkoromban is nagyon fontos volt a vallásnak a gyakorlása. Zenei iskolába jártam egyébként, de emellett azért a reggelente, esténként is az étkezések előtt után imádkoztunk. És a zene akkor még fontos volt az életemben. Tanultam hegedülni, zongorázni, aztán orgonálni is. De mégis, ha megkérdezték, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor azt válaszoltam, hogy orvos szeretnék lenni, mert az embereken szeretnék segíteni, őket akarom gyógyítani. És aztán időközben a szüleim megnézték a Luther című filmet, ami elég nagy hatással volt rájuk. Egyszer elmentünk a kecskeméti református gyülekezetbe egy vasárnapi istentiszteletre, nagyon megtetszett nekünk. Olyan más volt, nagyon személyesen megérintette a szívünket az Istennek az igéje. És akkor elkezdtünk oda járni vasárnaponként istentiszteletre, és egy idő után a szülei megtértek, és konfirmációs fogadalmat is tettek. Aztán iskolát is váltottam, a zenei iskolából a kecskeméti református általános iskolába kerültem, jártam, aztán oda is jártam gimnáziumba. És azért volt nagyon jó ez az iskola, talán még mindig van ilyen lehetőség, hogy minden reggelemet áhítattal kezdhettem. Az oktatás elején, de 4-8 és 7-8 között a templomba el lehetett menni áhítatra. Ez nem volt kötelező, ez egy lehetőség volt. Én mégis minden reggel fölkeltem korábban, hogy részt vehessek ezen az áhítaton. Nagyon szerettem ezeket az áhítatokat. Végig jegyzeteltem, volt egy ilyen kis templomos füzetem, leírtam, hogy milyen énekek voltak, hogy mi volt az ige, leírtam, lejegyzeteltem az ige magyarázatot, és esténként visszaolvastam. És így hétről hétre minden egyes reggel szólt hozzám az Istennek az igéje, és egészen személyesen közel éreztem magamat az Istenhez. Hát úgy döntöttem, hogy akkor én is konfirmálni szeretnék, és én is konfirmációs fogadalmat tettem, és a konfirmációs igémmel megkaptam az elhívásomat a lelkipásztori hivatásra. Ez a konfirmációs ige, ez a József könyvében található meg, az első fejezet 9. versében, ami így hangzik, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. És hát elkezdtem nagyon sokat szolgálni, nagy örömmel. Először a gyermekek között gyermekisten tiszteleteket tartottam, aztán a nyárnak a nagy részét hittanos táborokba töltöttem, de már szolgálóként vettem ezeken részt. És akkor utána az idősek között is elkezdtem szolgálni, jártam a lelkipásztorokkal a kórházakba, meg az idős otthonokba, és hát én ezt nagyon szerettem. Tehát a szabadidőmnek a nagy részét tulajdonképpen szolgálattal töltöttem. Emlékszem, hogy az egyik idős otthonban volt egy néni, aki szinte már a nagymamámmá vált, annyira megszerettem, és nagyon-nagyon szerettem oda járni hozzá beszélgetni. És ami még nagyon jó volt, hogy éreztem a szüleimnek, a barátaimnak és a lelkipásztoroknak a támogatását. A konfirmációs igémmel megkaptam a belső elhívást, és a külső elhívást pedig így lelkészek, gyülekezeti tagok a családtagjaim által, hogy ők is erősítettek engem abban, hogy igen, jó lesz az, hidd el, jó lesz az, hogyha a lelkésznek fogsz tanulni. De aztán ott volt az én nagy gyermeki vágyam, az, hogy orvos szeretnék lenni. Így gimnáziumban emelt szinten a biológiát tanultam. Tehát én az orvosi egyetemre készültem, de aztán mégis valahogy azt éreztem, mintha valami hiányozna, és mintha nem ez lenne az igazi. És most már így utólag látom, hogy az Isten áldása hiányzott. Valahogy azt éreztem, hogy nincs békességem. Időközben akkor is szolgáltam, és azt gondoltam, hogy ó, majd orvosként is ugyanúgy lehet szolgálni, lehet az Isten dicsőségére tenni, de valahogy nem volt békességem. És akkor végül engedtem Isten akaratának, és magyarból érettségiztem emelt szinten a biológia helyett, valamint hittamból, és így a teológiára készültem. Jelentkeztem is a teológiára, minden rendbe ment a felvételin, fölvettek, elkezdtem a teológiára járni, nagyon szerettem a tárgyakat, a hébert, a görögöt, a latint, és olyan jó volt tényleg úgy elmélyülni ezekben a tárgyakban, hogy egyre jobban megismertem Istent és a Bibliát is, tehát szerettem ezeket a tárgyakat. A teológia évei alatt is sokat szolgáltam, mentünk legációba is, egy-egy gyülekezetbe szolgáltunk, bemutatkoztunk, bizonságtételeket tettünk. 4 évig hitoktattam is a teológia évei alatt, én azt is nagyon-nagyon szerettem, egészen a kicsiktől a nagy gimnazista korosztáig. Édesanyám egyébként 4 diplomás pedagógus, sokan mondták, hogy benne van a vérembe, hogy szeretem a gyerekeket, és tényleg ezen is úgy éreztem Istennek az áldását, szerettem ezt is csinálni. Aztán a teológia évei alatt megismertem a férjemet is, ő most jelenleg automatizáló villamosmérnökként dolgozik, tehát nem lelkipásztor, de élőhitű, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyan társam legyen, aki hisz az Istenben úgy, mint én, aki megkapta a hit ajándékát, és hát merem azt mondani, hogy mintha lelkész lenne, úgy támogat. Nagyon sokat jelent nekem az, hogy a háttérben imádkozik értem a szolgálatért, és a vakokért most már, és az is sokat jelent, hogy amikor elmegyek egy-egy szolgálati útra, akkor van olyan, amikor vízhoz, vagy vacsorával vár, tehát ezek olyan kedves dolgok, amik nekem fontosak, és sokat jelentenek.
Említette, hogy orvosi hivatásra készült, nagyon szép és nemes hivatása az is, testet gyógyítja. De én mindig megfordítom a magyar közmondást, hogy épp testben, épp lélek, hanem sokkal fontosabb az, hogy a lelkünk legyen épp. Mert ha nem az, bármi lelki bajunk van, és ezt már az orvostudomány is elismeri, akkor bizony testi tünetek is jelentkeznek. Tehát a lelki egészség nagyon fontos, és a lélek gyógyítója a lelki pásztor, tehát mintha egy fokkal feljebb állna az orvosi hivatásnál is.
Igen, én is így gondolom, és van egy nagyon kedves bibliai ige versem, ez ugye, hogy a szívből indul ki az élet, és tényleg ezt tapasztaljuk valamennyi lelki gondozói beszélgetés során, hogy sokkal fontosabb az, hogy a lelkünk rendben legyen. Hogyha van egy testi betegség is, de a lélek rendben van, akkor sokkal nagyobb ereje van az embernek arra, hogy összeszedje magát, erőt vegyen Istentől, és meggyógyuljon.
Ezt sokan elmondták itt, és tényleg voltak olyanok, akik nehéz keresztet hordoztak, de a hitük mindenen át segítette. A vak testvéreknél az Úristen egy képességet, a látás képességét, a külső látás képességét veszi el, de hat helyette egy fantasztikus másik képességet, mégpedig a belső látást. Nagyon fejlett náluk, tényleg csodálatos, hogy mi mindenre képesek, és mi mindent megéreznek, és a belső látásukkal mi mindent tudnak, szinte ösztönösen tudnak. Vannak érzékenyítő programok is, tudjanak kommunikálni, megértéssel, együttérzéssel legyenek egymás iránt. Tartanak ilyeneket önök is?
Igen, szoktunk szemléletformáló foglalkozásokat tartani, egészen az óvodás korosztálytól az idősebb korosztályig. Két munkatársam, két látássérült munkatársam szokott menni óvodákba, elsősorban nagy csoportosokkal foglalkoznak, és egy mese keretén belül egy 45 perces foglalkozást tartanak. Ez egy interaktív foglalkozás. Valamint szoktunk menni iskolákba és gimnáziumokba is, és akkor osztályokra vagy évfolyamokra osztjuk a gyerekcsapatot, és munkatársainkkal és önkénteseinkkel foglalkozunk velük. Hát ezek arról szólnak, hogy bemutatjuk a látássérültek helyzetét, életét. Egyáltalán egy kommunikációt indítunk látók és látássérültek között. Elfogadásra ösztönözzük őket. És azért ezekből sem marad ki az Úristen, tehát olyanokkal megyünk, akik már megtapasztalták, megkapták a hitnek az ajándékát, és ez egyfajta bizonságtétel is, hogy így is lehet tovább élni, tovább menni.
Milyen példaképei vannak Alexandrának, kik a példaképei?
Gyerekkoromból van egy lelkipásztornő példaképem. Őtőle kaptam a konfirmációs igémet. Hát egy nagyszerű asszony, egyébként ő gyermeke van, és egy budapesti gyülekezetnek az egyik lelkipásztora. Sokat voltam mellette, amikor még gyermekként szolgáltam. Valamikor még most is beszélgettünk, tőle sok erőt kapok. Most pedig igazából valamennyi élőhitű látássérült a példaképem. Az, ahogyan hisznek, ahogyan mennek szolgálni azzal az erővel, azzal az örömmel, szóval egyszerűen csodálatos. Mondhatnánk azt, hogy hát igen, látóként, aki egészséges, akinek mindene megvan, annak könnyű hinni. De amikor bajok, nehézségek, krízisek vannak az ember életével, például elveszti felnőttként a látását mondjuk egy balesetben, és még úgy is hisz, hát azt hiszem, hogy ez az igazi hit.
Igen, ezek fantasztikus, megrendítő vallomások, amikor egy egészséges ember látása folyamatosan romlik addig, hogy valóban elveszíti a látást, és akkor kapja meg a hitet. Akkor igen. Szólítja őt meg az Úristen, én vagyok.
Igen, igen. Foglalkozunk olyanokkal is, akik így születtek, olyanokkal is, akik szép lassan veszítik el a látásukat, de olyanokkal is találkozunk, akik tényleg az egyik pillanatról a másikra. Például előttem van most egy látássérült férfinek az arca, és ő elmesélte nekem azt, hogy ő ajdaganatos volt, betolták a műtőbe, akkor még minden rendben volt a szemével, kitolták, felébredt, és azóta semmit nem lát tényleg. És előző nap még vezette a személygépkocsit, és utána már nem tudja. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon megrendítő történetek, és aztán eltelt pár év, megértette azt, hogy miért van ez, és miért engedte Isten az életébe, és most már hisz, és az ő dicsőségére él és szolgál.
És tudott lelki támaszt nyújtani neki?
Próbáltam, de Isten adott neki, talán ártalom. Isten eszköze lehetek, azt hiszem.
Igen, mindjárt azok vagyunk.
Igen.
A vakoknak van egy éves világnapja, a Fehérbot napja, október 15-én. Hogyan szokták ezt megünnepelni, megemlékezni róla?
Igen, a vakon született történetét valamennyiszer meghallgatjuk, vagy elolvassuk, vagy elküldjük a testvéreknek a körleveleinkben. Mindig van valamilyen jeles program, amivel készülünk. Tavaly például Farmoson voltunk kirándulni. Farmos azért egy fontos hely a látássérültek életében, mert Matolcsi Miklósné, a vakok misszionáriusa egészen kötődött ehhez a településhez. Ő volt az, aki a pontírásos bibliai könyvek nyomtatását elindította Magyarországon. Múlt évben ezzel a kirándulással emlékeztünk meg a jeles napról. Tartottunk egy megemlékezést, volt egy áhítat, imádkoztunk, énekeltünk. Aztán egy közös ebédet követően pedig ott a helyi arborétumban sétáltunk. Idén is tervezünk valamilyen közös programot, ez még kialakulóban van.
Isten áldását kérem a programra.
Köszönjük szépen.
Milyen terveik vannak még?
Nagyon szeretnénk, hogyha a szolgálat valóban Kárpát-medencei szolgálat lenne. most is helyenként az, bár munkatársak, támogatók hiányában azért még bőven van hova fejlődnünk. Jelenleg rendszeres alkalmakat Budapesten, Debrecenben és Pécset tartunk, azonban jó lenne, hogyha az ország több pontján rendszeresen is ott tudnánk lenni. Természetesen azért olykor-olykor elmegyünk esetleg Győrbe, Tatára, Szekszárdra, ide-oda, ahova lehetőségeink engedik, de örülnénk, hogyha ezek rendszeres alkalmak lennének. Nyár folyamán voltunk Kárpátalján, a kárpátaljai látássérültekkel is szeretnénk szorosabbra fűzni a kapcsolatot, illetve szeptemberbe készülünk egy erdélyi missziós útra, ezt is szeretnénk majd rendszeresíteni, tehát jó lenne, hogyha a szolgálat minél több helyre eljutna.
Nagyon szép tervek. Nyilván sokat beszélgetett, és beszélget manapság is még a látássérült testvérekkel, és nagyon érdekes történeteik vannak a vaktestvéreknek az ő belső látásukról. Van ilyen biztosan, amit ön is el tud mondani?
Igen, vannak olyan látássérültek, akik ezt a lelkilátásnak az ajándékát, ezt tényleg megkapták az Úristentől, és ami nagyon csodálatos az az, hogy olyat is hallottam már, hogy ráadásul ez az egyik munkatársunk, hogy boldog, hogy így alakult az élete, mert így igazán tud hinni, és igazán Istenre tud hagyatkozni. És tényleg, amikor valaki eljut ide, ez csodálatos megtapasztalás, és nagyon-nagyon jó ezt hallani. Vannak megtérések is a közösségünkben, ugyanakkor az mindig is célunk volt, és most is célunk, hogyha ha van egy hitre jutás, akkor megpróbáljuk az adott személy gyülekezetbe irányítani. Tehát, hogy nem elvenni akarjuk a látássérülteket, hanem úgymond adni a gyülekezeteinknek. Ezzel is foglalkozunk, hogy megpróbáljuk ezt az integrációt elősegíteni.
Tudnak szolgálni is ezek a testvérek a gyülekezetben?
Természetesen igen. Ezek az élőhitű látássérültek a mi közösségünkben is nagyon sokféle szolgálatot tesznek. Valaki például áhítatot ír, vagy evangéliumi hangos könyvet vág, vagy egy istentiszteleti felvételnek a minőségét javítja. Az alkalmaink során esetleg ima közösséget tart, imádkozik, lekciót felolvas, akár úgy, hogy leírjuk neki Braille-be a lekciót, vagy kinyomtatjuk nagybetűsbe, vagy hogyha szeretett vendégséget tartunk, valaki finom süteményt készít, tehát tényleg sokféle módon tudnak ők is szolgálni.
És van esetleg ilyen kedves történet, amit szeretne megosztani velünk?
Tavaly, 2021 adventjén tartottunk egy csendes napot, és a csendes nap keretén belül adventi koszorúkat készítettünk látók és látássérültek egyaránt. És a látássérültek, ők maguk szúrták rá a koszorúra a gyertyát, eldöntötték, hogy mely dísz hova kerül, segítettünk nekik felragasztani, és gyönyörű szép adventi koszorúkat készítettek. És nagyon-nagyon jó volt látni és hallani azt az örömöt, hogy jaj, de jó, hogy én képes vagyok arra, hogy elkészítsek egy adventi koszorút. Volt olyan, aki még sosem készített ilyesmit, és olyan nagy örömmel vitte haza, hogy jaj, de jó, hogy most már van az otthonában adventi koszorú.
És hogy tudják a látássérültek elkészíteni a koszorút? Milyen segítségre van szükségük?
Megszoktuk nekik azt mutatni, hogy milyen egy kész tárgy, amit készítenek, és megpróbáljuk körülírni, hogy hogyan néz ki az, amit készíteni fognak, és a kezükbe adjuk a különböző gyertyákat, hogy mekkora, elmondjuk, hogy milyen színű, aki még sosem látott, megpróbáljuk azt a színt valamihez hasonlítani. Például a fehér színű gyertya az olyan, mint a hó. Ugye a hó is fehér, és valamilyen illathoz próbáljuk társítani az adott színt, és akkor kiválasztja, hogy például milyen színű gyertyát szeretne majd föltenni a koszorúra. Akkor a különböző színű masniknál is ugyanezt alkalmazzuk, megkérdezzük azt, hogy mekkora masnit szeretne, nagyobbat vagy kisebbet, meg tudja fogni, el tudja dönteni, hogy melyiket szeretné. Aztán a díszekkel kapcsolatban is úgy csináltuk, hogy nagy tálakba beletettük a különböző díszeket, azokat a tálakat körbeadtuk, és akkor a tapintás, illetve az illat alapján ki tudták választani azokat a díszeket, amiket föl szeretnének használni.
Egész biztos nagy örömöt okoz nekik, hogy valamit saját kezüleg készítettek el Isten dicsőségére és karácsonyi Igen. ünnepre.
Igen.
Nugrádiné Kovács Alexandrával, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Vakmisszió misszióvezető lelkipásztorával Miklódi Márta beszélgetett. Az interjú első részét hallhatták. A beszélgetést holnap ugyanebben az időpontban folytatjuk.
Mária Rádió.